azért imádkozom, és arra várok, hogy Isten mutassa meg, és egyébként belelegyek abba az ő akaratába, hogy hogyan fogja fölépíteni a dicsőséges egyházat. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb feladat most, hogy meglássuk, hogy Isten hogy építi fel ezt az ígéreteit az egyházzal kapcsolatban. És tudjátok, nagyon sok rossz hír van az egyházban. Nagyon sok rossz hírt látunk, hallunk, és miközben ezeket halljuk, hogyha az ember nem figyel a szívére, akkor megkeseredhet. Nekünk most nem az a feladatunk, hogy megkeseredjünk, megszomorodjunk a sok negatív hírnek a hallására. Mert teljesen egyértelmű, le van írva az Isten igéjében, hogy amíg épül a hamis egyház, addig viszont épülni kell az igazi egyháznak, a dicsőséges egyháznak. Amen? Tehát erre kell odafigyelnünk. És valóban megvan írva, hogy nehéz idők fognak beállni az utolsó időszakban. De ezekben az időszakokban nekünk, miközben olvassuk, hogy az emberek lesznek önmagukat szeretők, hálálatlanok, stb. Nekünk pont az ellentétét kell csinálnunk. Mi látjuk, hogy épül a hamis egyház, mi egyre jobban belemerítkezünk Isten jelenlétébe, Isten szellemébe. Egyre jobban közösségbe kerülünk az Úrral. Amen. Azért, mert megvan írva a Máté evangéliumában, hogy a szeretet nagyon meg fog hidegülni. Én nem ezt fogom erősíteni, hanem azt fogom erősíteni, nem, én az igaz egyházhoz tartozom, ezért én a szeretetben egyre jobban el fogok merülni. Egyre jobban bele akarok merítkezni Isten szeretetébe. Amen. Én azt gondolom, hogy most Isten ezt szeretné. És ne adja Isten, hogy közülünk olyan emberek támadjanak, akik annyira megkeserednek a sok rossz hír miatt, akik esetleg olyanok lesznek, mint Mózes, hogy talán már azért nem veszük észre az életükben, hogy esetleg már rossz úton vannak, mert még nem jött el az ítélet. Azt gondolom, hogy helyes irányban, egyensúlyban kell látnunk az egyházat. Az egyház nincs most egy dicsőséges állapotban, de Istennek megvannak az ígéretei. De ezeket mennyei látásmódból, pozícióból tudod csak most látni, mert el van rejtve. Az egyház elpusztíthatatlan. Az egyházat semmi nem pusztíthatja el. És hogyha te ebből a szempontból kezded látni az egyházat, ez mindent meg fog változtatni. Először mindig a mennyei, először mindig a szellemi, és utána a fizikai. Ez Istennek a módszere. Az egész Bibliát, ha végignézed, ezt fogod megtapasztalni. Én egyre jobban azt látom, hogy én is azt szeretném megosztani, hogy milyen igéket mutat nekem az Úr, és ugye Pali is beszélt arról, hogy különbözőképpen tudjuk a Bibliát tanulmányozni. És ez engem nagyon megfogott, mert én is látom, ugye beszélgetek, hallgatok testvéreket, és nagyon látom azt, hogy az ige tanulmányozás bizonyos embereknek teljesen más, mint a másik, és ezt ti is tudjátok. Ez sok mindentől függ. Attól is függ, hogy éppen hol tartok az Úrral való kapcsolatomban. Hogy mit erősít nekem az Úr. Ugye? Van ilyen. Aztán van olyan is, hogy esetleg milyen szellemi közegben élek otthon, hogy milyen szellemi atmoszférában mozgok, ez is különböző. Tehát különbözőek vagyunk, hogy ki hol tart. De én egyre jobban azt érzem az én személyes életemben, hogy a látásmódomnak kell megváltoznia, el kell kapnom Istennek azt a természet fölötti látásmódját, hogy ő mit akar az életembe. A tanítványnak a feladata az, hogy kövess engem. Teljes szívvel, teljes lélekkel. Isten vágya ez. Amen. Hogy kövessük őt. És tudjátok, Isten tényleg a világ nemtelenjeit, megvetettjeit hívja elő, azt mondja, a világ bolondjait. De utána alkalmassá teszi őket, az ő képességeit adja Isten az ő gyermekeinek, hogy helyreálljanak, hogy az életük rendeje legyen. És valóban az Úr szerint sikeresek legyenek a keresztény életükben. Kényelmi zónából kijössze, vagy pedig hagyod, hogy Isten megszólítson és elhívjon téged. Halleluja. Nézzük meg a kezdésként az 1 Péter 2-t. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak dolgait. Halleluja. Hirdessétek annak dolgait, aki a sötétségből hatalmas dolgait, az ő világosságára, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek vagytok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Isten elhívott minket, és amikor elfogadtuk az ő elhívását, akkor az ő választott nemzetségévé váltunk. Egyszerűen többé már nem magyarok vagyunk, hanem az ő kiválasztott nemzetsége. És én nem is akarok magyar lenni, hanem olyan akarok lenni, amit Isten szeretné, sőt, zsidó gondolkozású. Azt szeretném, hogyha valóban élnék ebben a kiválasztottságban, megérteném, mire hívott el minket Isten. Most ugye arról beszélek, hogy mit akar Isten, mi az egyház, és mi a mi feladatunk. Szent nemzetnek, királyi papságnak hívott el bennünket. Erről már nagyon sokat beszélünk, nem akarom, most csak felsorolom ezeket, hogy gondolkodjatok rajta. Igen, királyi papság, és a papság ugye áldozatokat is mutat be, és a papság ajándékokat is osztogat. Amen? A papság ajándékokat is osztogat. Aztán azt mondja, hogy szent nemzet vagytok. És ez magában már ez egy csoda, mert szent nemzet csak természet fölötti módon lehet egy nemzet. Úgy nem lehet szent nemzet, hogy kimondja egy ország magára, hogy ő szent nemzet. Én szent nemzet vagyok, az Istennek a szentje, és ő elhívott engem, és ő kiválasztott arra, hogy a szent nemzete legyek. Azt mondja, hogy megtartásra való nép vagyok. Azt jelenti, hogy saját különleges kincse vagyok. És tudjátok, hogyha az ember vagy így gondolkodik, amiket felsoroltam önmagáról, vagy nem. Tehát vagy ebben kezdünk hinni, vagy másban hiszünk. De Isten azért írta le ezeket, és azért adott, köszönöm szépen, ez a mi identitásunk. Ennek kell lenni a keresztény embernek az identitásának, hogy választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép, hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből adott csodálatos világosságára hívott el bennünket. És ez is fontos ám, ez a megtartásra való nép. Vannak keresztények, akik el se tudják hinni mélyen, hogy szívük mélyen, hogy üdvösségük van. De megtartásra való nép vagyunk. Az igaz egyház között lévő emberek meg lesznek tartva, és meg vannak tartva. És itt kell beszélni az ítéletről, ugyanis ezek szerint lesz olyan nép, aki nem lesz megtartva. De bennünket, az igaz egyházat Isten nem haragra rendelt. El fog jönni Isten, mint ítélő bíró, és szét fogja választani ezeket. És az igaz egyházhoz tartozó embereket, azok mind behívja az ő dicsőségébe. És pontosan látjátok, hogy Isten azért hívott el bennünket, és azért vannak ezek a úgymond szellemi valóságok, titulusok, hogy ki vagy te, hogy ezáltal tudod befutni a földön, mint egyház a pályádat. Ezáltal láthatod csak, hogy mit tervezett Isten. Mert amikor Isten kihív valahonnan, azért honnan hívott ki bennünket az Isten? A kárhozatból. Kihozott bennünket a bűnből. Azért hívott el bennünket, hogy az ő céljait meglássuk itt az egyházban. És ne céltalanul éljünk. Ne céltalanul, hanem meglássuk a mi elhívásunkat, és az elhívásunkat betöltsük. És amikor az ember, látjátok, először mindig Isten az identitást hozza. Amikor megérted az identitásodat, akkor már minden kétséget kizárólag tudod hirdetni az ő csodálatos, hatalmas dolgait. De amíg belül nem tudod, hogy ki vagy, nem tudod, hogy Isten mire hívott el, az, ami kijön belőled, nem az lesz, hanem amit hiszel belül. De amikor megerősödsz egy ebben, hogy ki vagy Krisztusban, akkor már bátran hirdeted Istennek az igéjét. És tudod, hogy most már nép vagy, kegyelmezett vagy. Hajdan nem nép voltatok, most már Isten népe vagyunk. Isten kiváltságos népe vagyunk, amen. Az Úr erre hívott el bennünket. Ha megnézzük a Róma 8-at, és Isten precíz, és Isten gondoskodó, és szerető. Azt mondja a Róma 8-ba, hogy ő, akit el is hívott, nézzük csak meg, Róma 8. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javára van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött az atyafi között. Akiket pedig elrendelt, azokat elhívta. És akiket elhívott, azokat megigazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Tehát Isten célja, legfőbb célja, hogy az ő fia ábrázatához hasonlóvá váljunk. Olyanok legyünk, mint a fiú. Ez az elhívásod, a leges, legfontosabb elhívásod, ami létezhet a keresztény életben, hogy a fiúhoz hasonlóvá váljál. És ezzel nap, mint nap szembesülnöd kell, otthon, a hétköznapokon, a munkádban, ahol mész, a barátaid között, hogy a cél az, hogy egyre jobban olyan legyek, mint ő. Amen? És nézd meg, ő eleve ismert, eleve elrendelt, és nézd meg, ez fantasztikus, hogy akiket pedig elhívott, azokat megigazította. Isten nem hagy csak egy kis elhívott állapotban, hogy elhív téged, hanem az ő végig akar vinni téged ezen a pályán. És minden segítség megvan neked ehhez, hogy végig menjél ezen a pályán. És ugye megigazultunk hitáltal, amen. És most úgy gondolom, a korszak, most az a korszak van, ami a megigazítottság és a megdicsőülés közötti korszak. Amikor arról van szó, hogy már megigazultunk hitáltal, és a mi pályánkat azért futjuk be, hogy meglássuk azt az eljövendő dicsőséget. Amen. Amire Isten elhívott bennünket. Most megyünk a dicsőség felé. Amen. Megyünk abba a korszakba, megyünk arra, amit Isten mutat számunkra. Megigazultál, elhívott, elrendelt, és tudjátok, ez a fantasztikus. érződik Pálból ez a látás, hogy Istennek az a atyai látásából lát, hogy Isten befejezi az ő munkáját. Méltó, hogy így legyek veletek, ilyen gondolatban legyek feletek. Befejezi az Úr. Ő ezt elrendelte, elhívott, megigazított, megdicsőített téteket. Amen. És nézd meg, itt mond, mit mondunk hát ezekre? És most ezt kérdezem én is, mit mondunk ezekre? Mit tudsz erre mondani? Hát nem hálát adsz. És mikor már látod előre, hogy a Krisztusban meg vagy dicsőülve fenn, ott ülsz az atyának a jobbján, akkor tudod, hogy meg vagy róla győződve, hogy semmi, senki nem tud elválasztani az ő szeretetétől. Látod? Megint a mennyei. Mindig vissza fogok erre térni. Megint a mennyei. Megint az, hogy mit végzett el a Krisztus. Megint ebből imádkozik, és ezt mondja, hogy értsétek meg, mit mondhatok erre? Nem azt, hogy elhívott, mert ez még az alapszint. Arra van, hogy meg is dicsőít engem. És tudom, hogy semmi nem választhat el az ő szerelmétől. Sem nyomorúság, semmi. Meg vagyok győződve, sem halál, sem élet nem tud engem elválasztani az ő szerelmétől. Isten arra néz, hogy mire rendelt. Isten, higgyétek el, mindig az egész képet látja. Az életünkkel kapcsolatban. Lehet, hogy most nem vagy jól. Lehet, hogy most rosszul érzed magad. De Isten azt látja, hogy amikor téged kiválasztott már kezdetektől, akkor tudta, hogy mit fog belőled kihozni. És lehet, hogy küszködsz elutasítottságokkal, de nem gond. Isten tudja. És Isten tudja az összes ígéretünket, amiket ígértünk neki. Tudja, néha tudjátok, ez olyan elbizakodottságban van. Uram, én szeretlek téged, úgy, mint Péter is mondta, és átmegyek mindenen, és soha nem tagadlak meg. És tudja az a mi fogadalmunkat, és tudjátok, még ez is fontos számára, mert tudja, hogy át fogunk változni. Tudja, hogy egy változás szinten keresztül megyünk át. És amit a legeslegjobban érzek az, hogy és látom többeknél is, hogy ez a változás már elkezdődött. És tudjátok, milyen fajta változás? Mit mutatott hiszem nekem az Úr? Hogy mi a fő változás, amit most úgymond piszkál az Úr? Amit egyre jobban el akar érni? A szeretetünk minőségét. Hogy mennyire szeretjük őt. Hogy szeretjük őt. Most mondhatod azt, hogy az igét, milyen fontos az ige, és igen, a Laci mondta, fantasztikus, igen, nagyon fontos az ige, de az ige miért van? Mindez miért van? A szeretetünk fokára kíváncsi, a szeretetünk minőségére kíváncsi Jézus Krisztus ezekben az időszakokban, és ezt munkálja. És a dicsőséges egyház olyan emberekből fog állni, akik odaszántak, akik el vannak kötelezve Isten mellett. Teljes szívükből, teljes lelkükből. És most mindezt ez szolgálja, ami itt folyik a földön. Isten azt mondja, kövess engem. Nem középszerű. Tudjátok, a tanítványok egy se volt középszerű. Kihívta őket, azonnal ott hagyták a hálóikat. Nem volt kényelmes zónájuk. Azonnal megfogták a hálóikat, ott hagyták. Jézus nem engedte meg, hogy a tanítványok középszerű emberek legyenek, amikor még elhívta őket. De utána megfogta őket, azt mondja neki egy írástudó. Ó, Uram, bárhová megyek, ahová te mész, követlek téged. Erre Jézus azt mondja, a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak a fészkük, de az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. De gyere, kövess engem. Aki nem tagadja meg az ő életét, az nem tud engem követni. Jézus, hidd el nekem. Fantasztikusan inspirált. Nem hagy középszerűvé. Isten kihív, hogy valóban a legjobbja legyél. Úgy, ahogy azokat a tanítványokat mind kihívta. Egyszerű emberek voltak. Isten nem érdem szerint választ. Mi emberek érdem szerint választanánk. Fölveszünk valakit alkalmazottnak, megnézzük, hogy mennyire jó, mennyire a legjobb abban. És ez így van, ember ez megteheti. De Isten nem így választ. Érdem szerint választ ki bennünket, és megadja a képességet, hogy olyanokká váljunk, amilyen ő szeretné. És sokszor bevisz minket a csapdába, nem tudjuk, hogy mire vállalkozunk, ám mikor megtérünk. Semmit nem tudunk. És elkezdünk járni az Úrral, mint ahogy a tanítványok elkezdtek járni az Úrral. Látták a názareti Jézus Krisztus a csodáit, jeleket. Látták, hogy vele van Isten. És ezért odaszánták magukat. Teljesen őszintének tűnt az odaszánásuk. Nem ezzel volt a baj. Őszinték voltak a maguk, de tudjátok, emberi módon szerették a názareti Jézus Krisztust. És én azt érzem egyre jobban most, ahogy úgy telnek az évek, hogy Isten országa bennünk van, és nagyon sokszor kicsit hisztizünk, ha nem kapjuk meg, amit akarunk. És kicsit elbizakodunk dolgokba. De ez benne van a pakliban, ahogy Péter is elbizakodott, és megmondta, hogy mi lesz, és hogy ő nem tagadja meg az Urat. De Jézus ezt nem zavarta. Akkor is szerette. És így élünk, és így járjuk a mi hétköznapjainkat az Úrban. És Isten kihívta ezeket a tanítványokat. És mindegyiket minőségi keresztényé tette, akik követték őt. Nincs félvilági keresztény Isten szemszögéből. Nincs olyan, hogy félig a világban, félig az Úrban. Isten elhívott bennünket erre a dicsőséges találkozásra vele. Nézzük meg a Máté 16-ot. Ugye látjátok, hogy arról szeretnék beszélni, hogy milyen az egyház, amilyen Isten szeretne bennünket látni, és milyen a természet feletti egyház. Dicsőség az Úrnak. Halleluja! Annyira fantasztikus. Egyszerűen gondolkodtam a napokban arra, hogy Isten dicsőségre hív el engem. Egy fantasztikus dicsőségre. Máté 16. Dicsőség az Úrnak. Köszönjük, Atyám. Igen, Uram, Te kiválasztod a világ bolondjait, a világ nemtelenjeit, a megvetettjeit, Uram. Dicsőség neked. És megváltoztatod őket, Uram. Megváltoztatod, Uram. Halleluja. Mondd neki. Máté 16. Boldog vagy Simon. Simon Péter pedig felelvén, nem akkora, nézem a 15-östől, mondanékig. Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelt mondat. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És felelt Jézus mondanékig. Boldog vagy Simon Jónának fia. Mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei Atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen. És amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. Megkérdezi tőlük, kinek mondotok engem? És Péternek az isteni kijelentés következtében megértette, hogy ki a Krisztus. Ezt nem test és vér jelenti ki. Az, hogy ki Krisztus nekünk, nem test és vér jelentette ki, hanem ez egy isteni kinyilatkoztatás az ember szívébe belül, hogy kicsoda Krisztus. Semmi köze a testnek és a vérnek. Isten így kezdi. Így kezdi a keresztényeknek az életét, hogy kijelenti, hogy ő kicsoda. Ennek semmi köze az emberi értelemnek. Semmi köze az érzelemnek. Semmi köze. És abban a pillanatban, mikor megkapta ezt a kinyilatkoztatást, utána Isten elkezdett foglalkozni az ő identitásával. Higgyétek el nekem, én is sosem sokat tanulmányozom az igét, nem létezik az, hogy ismerjük a Krisztust, ismerjük az ő személyét valósággal, és hogy ez a vele való kapcsolat által nem jelenti ki, hogy ki vagy te. Amikor megvan ez a kijelentés, hogy ki vagy Krisztus, hogy kicsoda Krisztus, hogy hol van, hol ül ő, akkor az Isten megmutatja neked, hogy te is ott vagy fönn. Együtt ültettél vele. És nézd meg ezt az egyszerű embert, azt se tudtam, miről van szó. Egy kis kavics volt. Azt mondta neki, hogy te boldog ember vagy. Mondom neked, hogy te Péter vagy. És az egyház kősziklára épül. Az egyház nem már kavics. Az egyházat nem fogja elsöpörni az árvíz, a szél, az igazi egyházat. Azok szilárd, álhatatos emberekké válnak. És ezt akkor mondta neki, amikor úgymond semmire nem volt képes. Amikor gyenge volt, amikor erőtlen volt, amikor pszichikai volt. Isten megszólította. És ezt az álmot elkezdte a szívében forgatni. Hogy mit mondott neki az Úr. És a kijelentés, amit Isten szól, az mindig valósággá válik. Amen. Csak kérdés, hogy hogyan olvasod az igét? Hogyan tanulmányozod az Istennek az igét? Laci is ezt mondta, hogy ezen gondolkodik. Tudjátok, nagyon sokat gondolkodtam az elmúlt időszakban, és érzem, hogy egy irány felé szeretne az Úr vinni, egy olyan irány felé az ige tanulmányozásban, hogy régebben sokkal jobban ragaszkodtam az igében a feltételekhez. És föltette nekem az Úr ezt a kérdést, hogy feltétel vagy ígéretcentrikus emberi akarok válni. És azt éreztem, hogy sokkal jobban erősebb voltam a feltételekben. Isten mit mond? Isten hogy? És ugye az ember azt veszi észre, amikor kezdi látni ezeket a az erkölcsi szabályokat, amikor szabálycentrikus emberré válik, előbb-utóbb észre fogod venni, hogy a természet feletti eltávozik az életéből. Az erkölcsi szabályok soha nem fognak örömöt hozni az életedben. Ezt megmondom előre. Nem lesz ott az Istennek az öröme az embernek az életében. Isten nem, ahogy Laci mondta, nem jó embereket akar elhívni. Istennek nem ez a célja, hanem akik tudják az elhívásukat, és annak az elhívást alárendelik az életüket. És tudjátok, mi történik? Amikor az ember mindig inkább a mennyeire figyel, és nem a feltételekre, és a feltételeket úgy látja meg, hogy ez mindez azért van, hogy az én jellemem átformálódjon, és a mennyei céloknak még az erkölcsi törvényeket is alárendelem. És arra nézek, hogy mire hív el az Úr, akkor nem lesz gond az igének a betartásával. Akkor nem lesz gond, tudod nagyon jól, hogy mi a bűn. Tudni fogod, és gyűlölni fogod. Mert tudod, hogy mire hívott el az Úr. Tudjátok, mire hívott el az Úr? Az ő dicsőségének az elvételére. És Pál mindig ilyen mennyei dimenzióban gondolkodott. Csak mutatok egy igét, ezt megmutatom nektek, hogy lássátok, hogy hogyan gondolkodik Pál. A 2 Tesszalonika 2-ben. 2 Tesszalonika 2-ben. Elmondja, meg fog jelenni a törvénytaposó. A 8-astól. Meg fog jelenni a törvénytaposó. Megemészt az Úr az ő szájának leheletével. Megsemmisíti az ő megjelenésnek feltűnésével. Akinek eljövetele a sátán ereje által van. Stb. Lesznek olyan emberek, akik nem fogják befogadni az igazságnak a szeretetét. És ezért rájuk bocsátja Isten a tévejgés erejét, hogy higgyenek az igazság, hazugságnak. Igaz ez? Igaz. Így van? Valóban így van. De nézd meg utána, mit mond. 13-as. Mi pedig? Tehát mi fog történni? Elmondja, hogy mi lesz, de azt mondja utána, mi pedig? Mindenkor háladással tartozunk az Istennek, ti érettetek, atyám, fiai, hogy titeket szeret az Úr. Hát ne arra nézzél, hogy mi fog történni, mert le fogod venni a szemedet a szellemi dolgokról, a mennyei dolgokról. Titeket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva ki vagytok választva Isten az üdvösségre, a szellem szentelésében és az igazság hitében, amire elhívott titeket a mi evangéliumunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. Miközben folyik a hamis egyháznak az építkezése, míg sok ember be lesz csapva, és keresztények is be lesznek csapva. De te ne erre nézzél, hanem ragadd meg az ígéreteket. Hogy én azt mondom, hogy elhívtalak téged, hogy a dicsőséget el kell tudnod venni. Erre helyezd a fókuszt. Amen. És én így élem most már a keresztény életemet, és észrevettem, hogy az Úr azt mutatta nekem a szívemben, hogy az ígéreteket kezdjem imádkozni. Azokat az ígéreteket, amiket ő megígért az egyházzal kapcsolatban. Amiket megígért a jövővel kapcsolatban. És amikor azt imádkozom, akkor az identitásom, ez egy fantasztikus dolog. Ha te megérted az identitásod, hogy szent nemzet vagy, nem leszel te bűnbe. Nem létezik. Olyan kiváltságos, magasztos Pálnak az imája, hogy beszél arról, hogy a Korintus levélben azt mondja, hogy elhívott szentek. Olyan dicsőséges, hogyha valóban ezt az ember megérteni, igazi kinyilatkoztatás lenne arról, hogy kicsoda, hát az megújítja az embert azonnal. Elhívott szent vagyok, egyből ad egy olyan fajta kis kihúzás, tekintét igazából. Én Istennek az elhívott szentje vagyok. Dehogy akarok én bűnbe lenni? Dehogy akarom én a mocskot, a fertőt? Mert én meglátom azt a mennyei elhívást, amit Isten mondott számomra. Melyik igét mondtam? 1 Korintus 1-et. Nézzétek meg. Fantasztikus. Arról beszélek, hogy az imáitokban, és szerintem merem így mondani, építsétek be a természet felettit. Mert ha nem a természet felettit fogjátok imádkozni, az meglátszódik egyébként. Meglátszódik egy embernek az ima életében, hogy mit imádkozik, hogy milyen közegben mozog. Vagy azokat imádkozza, amit testi módon meg tud ragadni az igéből, és higgyétek el, ez így van. Mert vannak dolgok, amiket lehet testi módon imádkozni. És miért van az, hogy egy ember nem tudja imádkozni hittel az ígéreteket? Miért van az, hogy nem jön ki a szívében a természet feletti utáni vágy? Azért, mert belül nem ebben él. És tudjátok, miért ragaszkodik inkább az erkölcsi szabályokhoz, a törvényekhez? Mert ehhez nem kell hit. A természet felettihez hit kell. Ahhoz, hogy valamit megragadj, elvegyél, Ábrahám körülmetéletlen állapotában kapta az ígéreteket. És nekünk a törvény előtti időszakra is figyelnünk kell, az ígéretekre. És folytonosság van az Ószövetség és az Újszövetség között, de nem a törvényben, hanem az ígéretekben. És mivel Isten népe vagytok, és én is Isten népe vagyok, az ígéretek nekünk is adattak. És nagyon remélem, hogy nem érted félre, mert emberek mindent félreértenek, aki akar. Ez így van, higgyétek el. Én arról beszélek, arról az ígéretről, hogy Isten mivé akar tenni téged az ő céljai miatt. Isten használni akar embereket. És tudjátok, annyira boldog vagyok, és annyira boldog lennék annál, hogy Isten, igen, szó szerint mondanám, fölemelne itt embereket. Fölemelne az ő királyságáért. Akiket tudna használni. Minél több ember legyen az Aratás gyülekezetében, akik működnek az ajándékok, a gyógyító ajándék. Minél több ember legyen, aki valóban Isten népek között is kimagasli, kiemelkedik. Isten ilyet tesz. Ilyet tesz korszakokon keresztül Isten. De nem azért teszi, hogy azt az embert fölemelje, hanem rajta keresztül az ő népét megáldja, hogy bejöjjön Isten népe között, bejöjjön Isten népével az áldás. És egyébként anyagilag is így van. Isten ezért emel föl embereket. Azért emel föl Isten, hogy megáld Isten népét. Nagy a perspektíva. És az a kérdés, hogy az bibliai tanulmányozásban, higgyetek el, figyeljetek oda arra, amit mondok. Mit tanulmányozol? Mi van a fókuszba? Az, amit egyértelműen meg tudod tenni? Vagy pedig a természet fölötti, ahhoz, ami már olyan mennyei, ami nem tudod, hogy hogyan ragad meg. És én arra bátorítalak, hogy kezd ezért imádkozni. Én mindig azt tettem, ha valamit nem értettem a Bibliába, vagy valami nem működött az életemben, de tudtam, hogy az ige megmondja, akkor megalázkodtam, és azt mondtam, Uram, én akarom ezt érteni, akarom ezt látni. És ebben akarok mozogni, ebben akarok érni. Tudjátok, mi hoz hitet? Az ígéretek. Mozgósítja a hitet az ígéretek. Az ígéretek mozgósítják a hitet. A láthatatlan imádkozása által tud a bensőd megújulni. Hidd el nekem, bármit imádkozhatsz. Ha nem a láthatatlant imádkozod, nem tud belül mélységben megérinteni az Isten ereje. És ez tényleg munka. Ez fáradtság, mert ha az ember nem működik esetleg ebben a közegben, akkor is meg kell alázkodnia. És akkor is úgy kell látnia, hogy Isten. Az Efézus 1, a Korintus 1-ben, csak nézzétek meg, mert én is ezeket olvasom, azokat osztom meg. A Korintus 1-ben Pál hogy imádkozik? Pál Jézus Krisztusnak Istene, akaratából elhívott apostola, szutenész, az atyafi, az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban, a felkentben, így olvassátok mindig, ugye erről sokat beszéltünk, a felkentben megszentelteknek. Felkentben megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevét segítségül hívják bármely helyen, a magukén és a miénken. Kegyelem nektek békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az Istennek mindenkor ti felületek, az Istenem a kegyelméért, mely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Figyelj, mivel hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne. Mindenben meggazdagodtatok ő benne. Minden beszédben és minden ismeretben. És most itt mondom itt az eredeti szöveget. Figyelj, hogy gazdagodtál meg benne? Beszédben és minden ismeretben? Úgy, ahogy a felkentről szóló tanúságtétel benned megszilárdul. Tehát szó szerint azt mondja az ige, hogy abban a mértékben gazdagodsz meg, minden beszédben, minden ismeretben, ahogy a felkentről szóló tanúságtétel közted megszilárdul. És ezzel éreztem, hogy repes a szellemem. Értitek, miről beszélek? Abban az értelemben, abban a mértékben tudsz elvenni Krisztustól, ahogy megélted a feltámadást, a Krisztust. De ez azért ez egy nagyon kemény mondat. Mert létezhet, hogy le fogod élni a keresztény életedet olyan közegben, hogy nem akarod a természet felettit, nem akarod Istent. Olyan mértékben leszel meggazdagodva a szellemismeretekben, a szellemi látásokban, olyan mértékben, ahogy a Krisztusról szóló bizonyság benned van, és azt mondja, így semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök. Várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak ugye az eljövetelét. Egyre jobban látom, hogy nagyon sok mindent szellemi dolgokról beszélek, meg én hozzáteszem, jó? Szellemi dolgokról beszélek, semmi köze az anyagihoz. egyre jobban azt látom, hogy a szellemi dolgokban azt fogom tudni megérteni, amerre nyitott a szívem. Van, aki elhiszi, hogy Isten jó, üdvössége van, és őt megáll. Van, aki abban hisz, hogy igen, hisz a Szentlélekben, van, eljött az Isten szelleme, és ott megáll. Aztán van, aki már abban hisz, hogy a Szentlélek tud nyelveken szólást adni. Értitek, miről szól ez az egész? Hogy mire jutsz el a kijelentésben, a kijelentés szintjén. És nagyon sok mindent ezért nem tudunk átvenni, mert a kijelentés szintjén nincs meg belül. Értsétek meg, nem arról beszélek, hogy mennyi igét hallgattunk, mert nagyon sok igét hallgattunk, hanem hogy belül mi fogga meg. Belül. Én olyan ember akarok lenni, aki valóban, amit Isten akar, azt itt a földön megértem. És valóban benne vagyok ebbe az ő tervébe. És el akarom venni azt, amit ő szeretne. És ezért figyeld meg a Biblia tanulmányozásodat, és kérlek téged, nézd át, az egyensúly megvan-e az ígér tanulmányozásában. Imádkozod a természet felettit? Azokat a dolgokat, amiről leírja Pál. És a másik felét is megtartod az igének? Ami tulajdonképpen nem is kéne beszélni erről. Tudjátok, mi a probléma? Isten népe között nem is kéne beszélni a bűnökről. Értitek? Sajnos sok helyen kell beszélni, de értitek? Alapjáraton, amikor az ember megérti kicsoda, már nem téma. Nem téma az, hogy egy keresztény mit csinál. Nem lehet téma, mert bennem él Isten. Nekem semmi közöm a bűnhöz. És hát Isten nem azt akarja, hogy a bűnökkel foglalkozzunk. Hát nem telhet el így a 20 év az életünkbe, hogy a bűnökkel foglalkozunk. Most megtérek, most megszabadulok, most meggyógyulok. Ez megbántott, az megbántott. Nézd meg az Efézus 1-et. Nézd meg ezt a levelet. Már megint fentről beszél. Már megint azt mondja, hogy áldott legyen az Isten, ami Urunknak Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Megint oda akarja tenni a fókuszt. Abból fog jönni a megújulásod, a helyreállásod, a gyógyulásod. Hogy már meg vagy áldva minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Hogy kiválasztott téged. Nézd meg ezt az egész szellemimát, nem is megyek végig rajta. Ezt otthon nézd meg. Az egész miről szól? Kegyelme dicsőségének a magasztalására, stb. A valódi egyház, higgyétek el, nem a bűnökkel foglalkozik. A valódi egyház élő, mennyei, krisztusi, új teremtés jellegű egyház. Aki nem a bűnökkel foglalkozik, hanem megújul. És ezt tudom mondani én is, hogy nem akarok középszerű lenni. Ki akarok jönni ebből a kényelmi zónából, amit egy rákfekély terjed, otthon lévő emberek, eljárnak Isten tiszteletre, aztán ennyi a keresztény életük. Azt mondta Norbi, minden középszerűség inkább legyen átkozott. És azt mondta, hogy inkább halljak meg 30 évesen hősként, mint hogy 70 évesen úgy halljak meg, hogy semmit nem csináltam Isten munkájában. Azt mondta, majd ott fog állni a lelkipásztora a sírodnál, és nem tud semmi érdemlegeset mondani, hogy mit tett ez az ember Krisztus testében. Szörnyű. Nem talál majd szavakat, így mondta Norbi. És én is döbbentem, Uram, nem. Amíg itt élek a földön, én beállok ebbe a mennyei elhívásba. A láthatatlant imádkozd. A láthatatlant kezd el imádkozni, hogy áttörés történjen az életedbe. Utána már nem lesz ez gond. Elhívja Isten a tanítványokat. Bejönnek az ő zsákutcájába. Ott vannak az Úrral, örülnek a sikereknek. Fantasztikus minden, a názareti Jézus Krisztus gyógyít, szabadít, annyira jó minden, minden szupi. Aztán elérkezik az az időszak a Máté 26-ban, amikor Jézus azt mondja, hogy meg fogják őt tagadni. És Péter, ugye, és mindannyian azt mondtuk volna, gyertek, a siker, amikor a siker megvan az embernek az életében, úgymond minden rendben van, és minden happy, akkor bátran tudunk dolgokat mondani, nagy dolgokat. Ezt megteszem az Úrért, azt megteszem az Úrért, én kitartok. De azok vagyunk igazából, akik a nyomások alatt vagyunk. Azok az emberek vagyunk, ahogy a terhek alatt hogyan viszonyulsz. Isten akaratához, Isten népéhez. Péter megtagadja, Ugye azt mondja neki, hogy nem fog szólni a kakas, ugye? Szólni fog a kakas, és te addigra megtagadsz engem. Bizony mondom neked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondd a Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak. Hasonlóképpen szólnak a többi tanítványok is. Isten át akarja változtatni az ő szeretetét. Ez az egésznek a lényeg, amit megértettem. És tudjátok, az emberi szeretetünk a fileó csak a Getsemáni kertig tart. Addig vagyunk képesek eljutni a fileó emberi baráti szeretetünkből, mert ők nagyon szerették Jézust, emberileg. Csak addig viszel, a nyomásokig, és lehetséges, hogy Isten bocsássa meg, tényleg azt kell mondanom, lehet, hogy nagyon sok ember az egyházban, lehet, hogy itt is ülnek olyanok, akik nincs meg a valódi tapasztalat, a megtapasztalása Istenből, nincs meg az a fajta plusz, az a kinyilatkoztatás, hogy kicsoda Krisztus, hogy ő kicsoda. És higgyetek el, az emberi érzések azok semmivé fognak válni. Ezek az emberi szeretetünk majd egy pillanat alatt. Higgyetek el, olyan időszakok lesznek, amikor a mi emberi szeretetünk semmit nem fog jelenteni. És egyszerűen az érzések, egyszerűen azonnal szembesülni fogsz arról, hogy szereted-e az Urat, vagy nem. És Isten megfogta a 12 tanítványt, és átváltoztatta szépen, lassan az alkalmatlanságukat, a középszerűségüket, a gyengességüket, az erőtlenségüket, olyannyira, hogy mind a 12-ből 11 mártír halált halt a Krisztusért. Nem hagy téged benne az Úr. Nem akar. Higgyétek el, inkább így mondom. Értsétek meg, mindannyiunknak van mennyei elhívása. És az itt lévő embereknek is. És én hiszem, hogy meg fog történni. Engem nem érdekel, de legyen 2 vagy 3 ember, aki áttörővé válik. Áttörő szelleme lesz az Úrban. És áttörik. És Isten használni fogja. Aki meghallja, higgyétek el, ahogy mondtam, minden le van zsírozva. Amennyit elveszel a Krisztusból, amit elveszel a dolgokból. És Péter ott a nyomások közepette, ott voltak a szolgák szépen, nem tudta megvallani, hogy hisz Jézus Krisztusban. De képtelen volt megtenni. Azért, mert olyan sok hatás érte, az a megfélemlítés, ami ott volt, mert ott nagyon kemény megfélemlítések voltak. Olyan sok hatás érte a nyomások alatt, hogy nem tudott megszólalni, sőt, megtagadta Jézus Krisztust. És megdöbbent. És utána összetört. Zokogott, sírt. Mert rádöbbent arra, hogy ő kicsoda valójában. Hogy az ő szeretete, az még nem olyan, amilyennek kellene lennie. És én azt látom, hogy most, drága barátaim, ez zajlik. Hátul, minden mögött az zajlik, hogy mennyire szeretjük az Urat. Azt kérdezi Jézus tőle, hogy agapé szeretettel szeretsz engem a feltámadás után. Megjelenik nekik, elmegy, ad neki kaját, halat, rohan Péter a vízbe. És Péter akkor már megértette, hogy mi a különbség az isteni szeretet és az emberi szeretet között. És megértette azt, hogy ő nem agapéval szerette az Urat. És utána az Úr azt mondja neki, hogy az a János 21-ben van. Bizony mondom neked, János 21. Ugye harmadszor is megkérdezi tőle, Jónának fia, szeretsz engem? És ugye megszomorodott harmadszor, ma akkor megértette, hogy más szeretetről van itt szó. Bizony mondom nektek, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mégy vala, ahová akarod. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda-vissza, ahová nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván szólanéki, kövess engem. Kövess engem. Isten látja a mi erőtlenségeinket, a gyarlóságainkat, mindannyiunknak látja. De benne vagyunk az ő zsákutcájában, mert akit elhívott, elrendelt, az megigazít, és meg fog dicsőíteni. Nem baj, Péter. Látom, hogy a száddal keresztül kimondtad legalább, hogy szeretsz. Látom, hogy mellettem voltál, de én átváltoztatlak. És Aratás gyülekezet, azt mondom nektek, hogy Isten át fog itt mindenkit változtatni, hogy olyan emberé váljunk, akik tiszta szívből szeretik az Urat. Teljes szívből. Odaszántan, eltökélten. Isten adja, hogy olyan emberekké váljunk, akik megértik, hogy milyen a természet feletti dicsőséges egyház. Akik azt mondják, hogy ugyan veled akarok menni, követni akarlak akárhová mész. És tudjátok, aki engem követ, tehát ez nem ingyen van csak úgy, hogy Isten nem ad semmit. Azt mondja, aki engem követ, azokat én megbecsülöm. És higgyétek el, minden bukás, amikor elbukunk, minden bukás alatt ott van a lehetőség a te megújulásodnak, hogyha abból az agapé szeretetből merítesz, ami neked már viszont megvan adva. Mert Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe, az ő szeretete. Itt van az agapé szeretet bennünk. De ezt az agapé szeretetet erősíteni kell. Erősíteni kell. Ezeket az időszakokat arra használjátok, hogy erősítitek az Úrral való közösségedet. Mit teszel azzal a sok negatív hír, ami van az egyházban? Én nem elemző akarok lenni. Én az az ember akarok lenni, aki ennek hatására változik. Azt a kérdést kell magunknak föltenni. A sok rossz hír közelebb vitt téged az Úrhoz? Nagyobb kenet van rajtad? Mert építed a dicsőséges egyházat? Vagy csak megnézed, hát igen, mi folyik az egyházba? Ha-ha. És benne maradsz a kényelmi zónádba. Isten nem ezt akarja. Ha te látod, akkor nagyobb a feladat rajtad, hogy te tartozzál az igaz egyházhoz. És kelj fel, és ébredj fel, aki alszol. És támadj fel a halálból. Amen. Így van? És a bukások alatt, amikor úgy érzed, hogy minden nehéz, amikor fájdalom van, akkor ott van az Úr. Ott van az Úr melletted. És oda megy, és ad ennivalót. És táplál. És amit most tesz az egyházzal kapcsolatban, jönnek a rémák, jönnek a kinyilatkoztatások, látjátok, bőven van dögivel táplálék Isten népe között. István imádkozza az Abcsel 7-ben. Hát nem tudom, tudtátok-e, most is az is megdöbbentem, hogy a tanítványok teljesen hittek az Ábrahám ígéretekben. Az összes tanítvány, Péter, Pál és István is imádkozta Ábrahámnak az ígéretét. Ők is használták az ígéreteket. Hiába voltak újjászületett keresztények, Pál is, Péter is és István is mindig felhozta a prédikációjukban Ábrahám Izsákot, az ígéreteket. Mert ők ezt látták. Amen. Ők ezt látták, és nézd meg az Abcsel 7-ben, hogy ez eszembe jutott most, amiközben a Laci beszélt, ugye az igét akarta fölmagasztalni, az ige tekintélyét, hogy nézd meg, hogy mit csinál most Isten a Krisztus testében az Abcsel 7 alapján. Ez most is így van. Azt mondja az Abcsel 7:38-ban, ugye Mózesről beszél, Izrael fiainak ezt mondott, a prófétát támaszt nektek az Úr, a ti istenetek, a ti atyátok fői közül, mint engem, azt hallgassátok. Figyelj, ez az, aki ott volt a gyülekezetben, a pusztában. A Sínai hegyen vele beszélő angyallal, és a mi atyáinkkal, ki élő igéket vőn nékünk adja. Réma. Tehát a gyülekezetben, ott Izrael népében, ott volt a réma. A Sínai, ott volt a réma. Ott volt a táplálék. És azt mondom, hogy most mit csinál Isten? Bőven önti a táplálékot a gyülekezetre. Azért önti azt a sok rémát, hogy megújuljunk, megváltozzunk mindannyian, hogy belénk kerüljön Istennek a magja. Akinek nem akartak engedni a mi atyáink, hoppá! Engedünk-e a rémának? Mert Isten ontja a táplálékot. Hétről hétre a gyülekezetbe. Tanításokat is hallgatunk. Ontja a rémát. És Izrael népével az volt a baj, hogy megkeményítették a szívüket. Azt mondja, hogy nem akartak engedni a mi atyáinknak, hanem eltaszították maguktól, és szívükben Egyiptom felé fordultak. Eltaszították a rémát. És tudjátok, mi van ilyenkor, amikor az ember az élő rémát nem veszi magához? Szép lassan megáll egy helyben. Ha nem veszel élő rémát, ahogy Izrael népe vette, megállsz a fejlődésben. Megállsz a növekedésben. Sőt, ők visszafordultak Egyiptomba. Létezhet az, hogyha egy keresztény hosszú időszak alatt nem kap élő kijelentést Istentől, ott fogja magát találni Egyiptomban egy idő után, és nem fogja tudni, hogy került oda, pedig gyülekezetbe járt. Pedig még imádkozott is, mert nem vette el ezeket az élő igéket, élő üzeneteket. Amen! És Isten az Efézus 5 alapján mit csinál most? Építi az ő menyasszonyát. Építi a menyasszonyát. És ez a menyasszony, ez a menyasszony nem csak szerelmes éneket énekelget a vőlegényének, hanem ez a menyasszony hadsereg. Egy erőteljes hadsereg az Úr munkájában. És nézd meg az Efézus 5-öt. De miképpen az egyház engedelmeskedett a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmeskedjenek a férjüknek mindenben. Laci azt mondja, hogy amen. Ti férfiak, szeressétek a feleségeteket, amiképp Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével a réma által. No, ehhez mit szóltok? Mit csinál Krisztus? Rémát küld az egyházra, rémát küld, hogy bevegyed a rémát, hogy megváltozzál. És nézd meg, ez fantasztikus, amikor annyira boldog voltam. Miért kell a réma? Hogy a réma által mi a réma? Kinyilatkoztatott igazság honnan? A mennyből. És mit mondtam? Hogy a mennyeiekre nézzél, ami a mennyből jön. És ez a mennyei réma kijelentés, ami jön, az fogja belül megváltoztatni az életedet. Azért leszel szent. Azért leszel szent, mert jön a mennyből a réma. Hát nem azért, mert olvasod az erkölcsi szabályokat, a feltételeket, hanem mert jön a mennyei réma, eltalálja a szívedet. És ezáltal fogsz megváltozni. Önmaga elébe állítja dicsőségben az egyházat. Úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. A mennyei réma a mennyből, a láthatatlan. Amikor áttörik az ige, ami nem természetes, hanem már természetfeletti, az bemegy a szívedbe. És tudjátok, mit jelent ez? Azt mondja, hogy ápolgatja, figyelj! Soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr és az egyházat táplálja és ápolgatja. Tudjátok, mit jelent az ápolgatja? Le voltam döbbenve. Azt jelenti a szó, tüzel, hevít, forró az alapjelentése a szónak. Szítja az egyházat Jézus. Legyél velem, legyél tűzben, a Szent Szellem jelenlétével legyél. Így tüzeli az egyházat, aki hagyja az élő réma által. Az élő réma tüzet hoz. Semmi más nem fog hozni tüzet. Szítja a tüzet Krisztus. Amen. Ó, nem hagy minket így. Hát ilyen szerencsétlenül. Hála Istennek! Hála Istennek! Mit mondtam? Rendeld alá a mennyei látást, hogy látod az egyházat. Rendeld alá, hogy mivé teszi az egyházat, téged mivé tesz, és rendeld alá ezt a korszakot, ezt az időt, ami odáig el nem jutunk. És ebből láss, ebből imádkozz, ebből higgyél. És miközben az Úr fölemel, mert föl fog emelni, ha te akarod őt, és akkor elhívásod beállsz, sose gondold azt, hogy valaki vagy. Amen. Hanem mindezt Krisztus céljaira. És csak amiatt, hogy mondjam csak, hogy tényleg nem hagy középszerűvé. Isten azt mondja, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Amit csinálsz, legyél olyan, mint ő. Hát meg keresztelő János nem kapott más üzeneted, hogy fölkészítse az egyházat Illés szellemével, hogy készítse magának szent és tökéletes népet. Pál azt imádkozza egy helyen, hogy oda akarok állni az Úr elé, hogy tökéletes népet csináljak belőletek. Akire Krisztussal találkozik, és átformálja, az mindig tökéletességet szeretne maga körül látni. A szellem általi tökéletességet, és növekszik, és megy, és futja a pályáját. Még a kitartásban is tökéletes cselekedet legyen. Higgyetek el, amikor megtérünk, azt hiszük, hogy minden olyan happy, könnyű, de egyre jobban, ahogy bontja ki az éget, azt látod, bizony, mész előre, növekedsz, egyre változol, és olyan leszel, mint Krisztus, aki tökéletes. És mit mond az ige? Nem feljebb való a tanítvány, mint a mester, hanem mindenki olyan lesz, mint a mestere. Ez a elhívás, ez a mennyei magasztos elhívás, ez a szentek elhívottak, ez a királyi papság, ez a megtartásra való nép teljesen átvisz egy másik dimenzióba téged, ha megérted ezt. És bejön Isten a hétköznapokba. Én is erre vágyok. És hogyha visszametünk a Máté 16-hoz. Miután Isten, bocsássatok meg, hogy ugrok, de több mindenről nem készültem, úgy aztán most így inkább csak úgy beszélek, ami bennem van. Mikor megkapja Péter a kinyilatkoztatást, ugye, te Péter vagy, a kősziklán építem fel az egyházamat, a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat, elmondja, hogy milyen az igazi egyház. Hogy ilyen az egyház, hogy a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat, megossza Péterrel, hogy milyen lesz az egyház. Semmit nem látni, azt se tudja, mi az, hogy egyház, ugye? Isten már előre szól nekünk. És néked adom a mennyek országnak a kulcsait. Amit megkötsz a földön a mennyekben, is kötve lesz. Amit megoldasz a földön a mennyekben, is oltva lesz. Zsuzsával beszéltünk arról az igéről a Máté 18-ba, hogy ha Isten egy akaraton lesznek bármilyen dolog fölön, megadja nektek az Úr. Emlékeztek? És azt mondja, ami megvan. És ugye ott arról van szó, hogy azokat a dolgokat kérheted el, ami már a mennyben megvan, tehát az Isten akaratából. Tehát ne értsetek félre, bármit csak úgy nem össze-vissza, nem? Ami megvan kötve a mennyben, megvan oldva, azokat elkérheted. És arról beszéltünk, hogy gyakorolnunk kell ezt az imát. Határozottan. Még akkor is, ha úgy tűnik, hogy nem működik. Akkor is leülök, és addig ülök le, amíg meg nem történik az áttörés. Hogy megegyezzek vele, egy akaraton vagyok, nem érdekel semmi, annyira magamévá teszem ezt az igét, hogy imádkozzunk ketten egy akaraton, mert ott van az Úr. És ezt még elhisszük általában, hogy ott van az Úr. De a másik felét nem hisszük el, hogy meg is adja, amit kérünk. Amen? De megadja. Ezt is. Ez is az egyháznak a része, a természet feletti egyháznak meg vannak hallgatva az imái. És az egyház növekszik. Az egyház üdvözölőkkel is növekszik. A Krisztus, a természet feletti egyház. Nincs olyan. Az opciát néz végig. Tehát bármennyire is próbálom összenyomorítani magamat, hogy ne legyek olyan bizé nagy, vagy mit tudom, hogy alázatos legyek. Az igaz, azt mondja, hogy növekedtek létszámban is. Nem igaz, hogy nem növekszik a gyülekezet a létszámban is. Hazugság. Ahol Isten ott van ereje, és a hívők komolyan veszik, kell növekedésnek beállnia. Létszámban is. Sokasodtak. Mit mond az ige? Nézzetek meg, miből épült fel az akkori egyház. Azt mondja, hogy az Úrnak a félelmében növekedtek, a Szentlélek vigasztalásában, és hitben, és létszámban. Megnéztem, ezt a négyet mondja. Amiben növekedett a korai egyház az Úrnak a félelme, a Szentlélek vigasztalása, hitben és létszámban. Ez mind együtt vele jár. Amen. A Szentlélek vigasztalása azért kell, hogy föl legyél készülve a nehezebb, nyomorultabb időszakokra, ahogy beszéltem Péterről is. Hogy higgyétek el, az én életemben, mindannyiunknak életében megjön az az időszak, amit nem annyira várunk, de el fog érkezni, és az Úr megmutatja, hogy mennyire szereted őt. Azért kell a vigasztalás, mert ha nem, nincs benned a Szentlélek vigasztalása, nem tudsz elvenni a Szentlélektől vigasztalást, akkor nem fogod tudni látni az egyházat majd dicsőségesen. Nagyon könnyű. Emberileg látod, mi folyik az egyházban, de Isten nem azt mondja neked, hogy emberileg lásd. Ezt bárki meg tudja mutatni. A Szentlélek vigasztalása által nem egy csüggett egyházat fogsz majd látni, hanem látod a célt, látod, hogy mivé kell változnod. És megváltozol, és átformálodsz. A Szentlélek vigasztalását venned kell tudni. Nincs mese. Meg kell tanulni a Szent Szellemtől elvenni a vigasztalást otthon. Nincs mese. Nem tudok más módszereket mondani, ezt úgy mondom, mint a Laci, hogy a Szent Szellem meg tudjon vigasztalni. Őket megvigasztalta. A tanítványokat megvigasztalta. Ott volt velük. Azért küldte Isten a Szent Szellemet, hogy vigasztalást vegyünk, hogy az igazság szelleme eljöjjön, hogy folyamatosan bátorítson bennünket. Amen. Az egyház hatalma, egyháznak hatalma van. Testileg, emberileg látod, hogy mi van. De Jézus ennek az egyszerű embernek már a hatalomról beszélt. Abban a pillanatban, hogy kijelentése volt kicsoda Krisztus, abban a pillanatban, hogy kijelentette az új nevét, az identitását helyre tette, mert helyreállítja Isten az identitásunkat. Hogy mit akar az életünkben. És most a Frigyláda középpontban van állítva szerintem. A Frigyláda, az ige, valóban az ige tekintélye a gyülekezetben. És ezt teszi most Isten. És most talán azért nincsenek azok a hatalmas jelek, csodák, annyira vágyakozunk, mert még az igét teszi helyre az Úr. Azt akarja Isten, hogy az ige hatalmat vegyen. Az ige növekedést eredményezzen a bensünkben. És egyszerűen én nem akarok, a táborban is mondtam, hogy én nem akarok úgy lenni, hogy csak nézek, és nem akarok ennek a generációban, nem akarok az ő győztes embere lenni. Éli két fia meghalt, Éli is meghalt ugye az ítélet következtében. Hátra esett szépen a székébe Éli, és ott volt a Fineásnak a felesége, megszült, azt mondta, hogy az lett a gyereknek a neve, hogy Ikábod. Hová lett Izraelnek a dicsősége, mert elveszett a Frigyláda. Utána jaj veszékeltek, sírtak. Utána pedig elkerült a Frigyláda Dágonhoz. A Dágon templomába, egy bálványimádó filiszteusok közé. Bekerült a Frigyláda, szöbben, annyit nevettem, mert ez hihetetlen. Ott van a Dágon templomába a Frigyláda, azt hiszem Asgalóton, nem tudom melyik városban van, és ott van a Frigyláda, és betették éppen a bálvány szobor mögé. És reggelre leesett. nem tudták mi az, fölvették azt a szobrot. Másnap. Utána mi történt másnap? Letört annak a szobornak a válla, a karja, csak a teste maradt meg. Akkor már kezdtek kapizsgálni, hogy valami baj van. Az Izrael ládája ilyen tekintét hordoz, ilyen erő van benne, hogy lerombolja a bálványokat. Hát ezen gondolkodtam, hogy a bálványoknak meg kell szűnni az életünkben. A réma, az igének a hatására minden bálványnak le kell rombolódnia. Csak ott volt az ő Frigyládának a jelenlét a Dágon templomában. Szét leesett. És akkor megijedtek, észbe kaptak. Na igen, én is erre vágyok, és erre várok, hogy olyan erre legyen az igének, olyan erre legyen a rémának, hogy a pogányok is megláthassák, hogy az egyházban az ige tekintélye növekszik. Ez lesz az igazi növekedés, meg fogjátok látni, amikor már a világ is meglátja ezt. Nem véletlenül mondja a 126-os Zsoltár, hogy mikor visszahozta az Úr Sionnak fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok, hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr. Amen. Azt jelenti, szó szerint ez a szó, hogy fölemelte őket az Úr. Hatalmasan megdicsőült az Úr, és megdicsőítette őket. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. Amen. Tehát ez lesz az a fantasztikus dolog, amikor már a pogányok is meglátják, hogy Isten velünk van. A réma az igének a hatására. És ahogy olvastam az Efézus 5-be, hogy Krisztus a víznek feredőjével most tisztítja az egyházat. Azt tudom mondani, hogy figyeljétek meg, hamarosan egy robbanás fog történni, ahol az ige még erőteljesebb lesz, és most már nem csak beszélni fogunk az igéről, hogy át fog törni. Áttörik az ige, hamarosan meg fog történni, hogy manifesztálódik az ige. Mert nem hiába megy ki az ige, hanem át fog törni. Amen. És a nyomorúságban vagy, fájdalmak alatt vagy, terhek alatt vagy, Isten helyre fog állítani, mert hiszel a rémának, és benned van a réma. Amen. Ó, dicsőség az Úrnak. Péter is fölállt a feltámadás után. Tudjátok, ott volt Jézus előtt, hát ő nem magyarázkodott Jézusnak a bűne miatt. Azt nem mondta, hogy hát ne, Uram, nem tudom, de ez a szolgáló lány annyira erősen rám szólt, és megijedtem. Olyan fájdalmakat értem át, miközben a szolgáló lányka megkérdezte, hogy vajon te is Krisztus tanítványa vagy? Nem. Beismerte, meg szembesült vele. Először szembesülnöd kell, hogy mennyire szereted Jézust. Először ezzel kell szembesülnöd. Hogy vajon tényleg úgy szeretem-e Jézust. És ha nem, akkor utána Krisztus tanítványá fog téged tenni, valódi tanítványá, mert ez a tanítványnak a lényege. És be fogod futni a pályádat, és föl fogsz állni. Nincs az a nyomorult helyzet, ahol Isten föl ne tudna téged emelni. Mert mit mond az ige? Alázzátok meg magatokat. És akkor ő felemel, felmagasztal. Döbbenet nem, hogy új szövetségben beszél a felmagasztalásról. Jakabban, Péterben is azt mondja, hogy a kevének ellenáll, de alázd meg magad, és felmagasztal. Érted? Fel fog emelni az Úr. Nincs ilyen, hogy csak alázd meg magadat. A cél azért van, hogy megalázd magadat, összetörjél valóban, és utána fölemel. Ha nem hiszitek, megmutatom nektek, a Péterben, vagy a Jánosban is mondja, nem, a egy Péter 5-ben azt mondja, ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll. Az alázatosoknak kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Fölemel az Úr! Föl fog emelni abból a helyzetből. Föl fog emelni téged az Úr. Először mivé emel föl téged? Mi az ő terve? Mi az igazi cél? Szentemzet, megtartásra való nép, királyi papság legyél. Felemel az Úr. Most jelenleg az Atya készíti ott a helyet nekünk fönn a mennyben. Fölkészít bennünket arra a mennyei életformára, ami vár bennünket. Abba a létformába, ahová valók vagyunk. Felülről születtünk. Most folyik ez a fajta látásmód, és ezért tanítja az egyházat, hogy készüljünk arra, hogy majd idézőjelben elkerülünk egy másik bolygóra. És meg fog történni az evakuálás. És készülsz. Ezért Isten tanít téged a mennyel. kapcsolatban. Tanít itt a Földön téged arra az életformára, ami vár téged, a mennyei dicsőségre. És nem vagyunk fölkészülve még erre. Azt kell, hogy mondjam, Lukács 9-ben láthatod, hogy megdicsőült a názáreti Jézus Krisztus a három tanítvány mellett. Ott voltak, és nem tudták mire vélni. De Isten fia egy ízelítőt akart nekik adni, hogy mi vár majd a mennyben. Annyira jó az Úr. Egy kis ízelítőt akarok, hogy lássanak engem, mert senki nem láthat őt megdicsőültesben. De megengedte a tanítványoknak, még a feltámadás előtt, hogy megdicsőültesben láthassák őt. Tudjátok, mit csinál Isten? Igazából a dicsőséggel csalogat bennünket. Úgy, ahogy Mózes is csalogatta a pusztában, az ő dicsőségével. Gyere a csipkebogorhoz, gyere a tűzhöz. Megmutatta ennek a három tanítványnak az ő dicsőségét. És annyira megragadta ezeket a tanítványokat a dicsőség, hogy erről beszéltek. Péter azt mondta, hogy ez, értsétek meg, a dicsőség az más, mint amikor valaki meggyógyul. Mint más, mint Istennek csak úgy a jelenléte. Egyszerűen arról beszélt, amikor szemlélői voltunk az ő nagyságának, az ő dicsőségének. Vagy János, a János 1-ben láttuk az atya egyszülöttjének a dicsőségét. Oda megyünk föl. És el fog minket ragadni az Úr. El fog jönni. De tudjátok, ez alatt az időszak alatt nem olyan mennyasszony leszünk. Uram, mikor jössz el, gyere, várlak. Hanem beállok a mennyei küldetésembe, a mennyei elhívásomba. És tudjátok, mi a jó reménység? Hogy mi előbb meg fogjuk látni az Urat, mint a pogányok. Előbb el fog jönni. De aztán el fog jönni dicsőséggel. És azt mondja az ige, hogy meg fogják látni a pogányok, akik még által szegezték is. Mindenki látni fogja a megdicsőült Krisztust. És tudjátok, mi fog történni? Zokognak, sírnak a fájdalomtól, hogy nem kellett nekik az Úr. Zokognak, sírnak, bújnak majd a hegyekbe. És mi pedig, az Úrnak a népe, ott leszünk vele, szemlélve az ő dicsőségét. És Jézus azt mondja a János 17-ben a főpap imájában, hogy Uram, azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, azt akarom, hogy az övék legyen, hogy tudják ezt. Tudjátok, hogyha vágysz a dicsőségre, az Isten dicsőségére, akkor se leszel egy hétköznapi ember. Az is kiragadt téged a bűnből. Mondanék recepteket, ki akarsz jönni a bűnből, vágy Isten dicsőségére. Keresd Istennek a jelenlétét, a mennyeit, a természet felettit, és nem fogsz már törődni a hétköznapjával, a földi problémákkal, a terhekkel, sokkal fontosabbá válik a mennyei. De már nem ezzel foglalkozol. Jakab levél, Jakab 3. A kevélyeknek Isten ellene áll, az alázatosoknak kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért Istennek. Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Látjátok? Az utat. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteitek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Nyomorkodjatok, gyászoljatok, sírjatok. A ti nevetésetek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal benneteket. Felmagasztal, fölemel. Itt Isten a 112-es Zsoltárban mondja, hogy magát megalázva az atya letekint a mennyből, és a porból fölemeli az alacsonyt. Azért, hogy odaültesse a fő emberek közé. Ezt is meg tudja tenni a mi Istenünk. Nem véletlenül van ez leírva. Higgyétek el, Isten képes embereket innen erről a helyről is kiemelni. Azért, hogy az ő dicsőségét szolgálja. Mert minden azért van. Azt azért le kell szögeznem. Minden azért van, hogy a dicsőséget neki adjuk. Annyira jó volt, hogy Norbi mondta, hogy az Isten jelenlétében élsz, akkor azok, amiket kapsz, az nem neked. Az tudod nagyon, hogy Istentől van, és nem fog téged lenyűgözni. Józsefet is fölemelte azért, hogy segítsen Izrael népének. És azt olvasod, mivel rajta volt Istennek az áldása. Jó szerencsés volt. Jó szerencsés volt. Mindenben, amiben járt. Józsué, Lali felolvasta a táborba ezt az igét. És hiszem, hogy többen, Dávid, majd nézd meg az igébe, Dávid, Ezékiás, Salamon, Istennek az emberei, Gedeon. Higgyétek el, az a probléma épp, hogy Isten nem talál a generációkban sok ilyen embert. Mindenki elé van ez téve. Csak tudjátok, tudni kell, hogy kell fölállni. egy vesztes pozícióból. Tudni kell, hogy kell fölállni akkor, hogyha nehéz minden. Mikás azt mondja, Mikás, ugye az az ember, aki kinyilatkoztatást kapott, a Mikás 2-ben olvashatod az áttörés Istenéről, a 2.13-ban nem erről akarok beszélni, de azért azt elmondom, hogy kell, hogy kijelentésed legyen arról, hogy hogyan kell áttörni a következő szintre, hogy előre jussál a személyes életedbe, az Úrral való kapcsolatodba. Nem állhatsz meg, nem lehet egy helyben való taposás sokáig, nem megy, növekedni kell, és ő erről látott. Látta, hogy előttük megy fel az úttörő, kitörnek, átmennek a kapun, és kivonulnak, és előttük megy a királyuk, és élükön az Úr. És hogyha lapozol 2-t, ezt mondja, ez valamelyik nem nagyon megérintett. A 4, Mikás 7. De én az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. Ne örülj, én ellenségem. Elestem ugyan, de felkelek. Ámen. Elestem, elcsüggettem, fájdalmaim vannak, de felkelek. Mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Nem azt mondta, megpróbálok felkelni. Megpróbálom, hogyan tudok helyreállni. Hát, kérem az Urat, hogy adjon erőt. Nem. Egy határozott döntés mondott, ami az belső emberéből volt. Felkelek! És azt mondja, hogy akkor nem örül az ellenségem. Érted? Ne örülj én ellenségem. Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék, és az Úr az én világosságom. És pontosan ez van, a gyerekek, mikor elesnek, a pici gyerekek nem gondolkodnak, hogy sírva ott a földön. Jaj, vajon miért estem el? Jaj. Fölkelnek azonnal. Érted? Az emberben hiszen belénk, a szellemünkbe beletette Isten azt a képességet a feltámadás szellem által, hogy bármikor meg tudsz újulni. Bármikor képes vagy megújulni. Sanyi, bármikor a feltámadás szellem által, amikor padlón vagy, ahogy a tanítványok is padlón voltak, képes vagy bármikor megújulni. De döntsd el, hogy felkelsz. Döntsd el, hogy felkelsz. És én hiszem a szellemvilágban, amikor te hittel kimondod, hogy felkelek, akkor hallja az ellenség. Mert ugye azt mondja, hogy ne örüljön az én ellenségem. Így kell a helyreállást elkezdeni. Megfordulsz, ne örülj ellenségem, én nézek rád, Uram, várom az én szabadításomnak az Istenét, nézek rád, ne örülj ellenségem, én föl fogok kelni. Amen. Minden helyzetből. És az egyháztagoknak megvan adva ez a jog, hogy bármikor fölkelj. Ha elestél, akkor is. Ha elbuktál, ha bűnbe, sőt, ha még bűnbe estél, akkor is megvan a lehetőség a megújulásra, a helyreállításra. Amen. Ne várjunk még további 20 évet. Nem fejeztem be azt a történetet, a Dágon templomát. Utána 3 helyre elvitték a frigyládát, mert mindenhol átkokat okozott. Fekélyeket az emberekben, és rájöttek, hogy nem kell nekik az a láda. Utána pedig végre bekerült Abinádáb házába az a láda. És azt mondja ott az 1 Sámuel 7-ben. Nézzétek csak meg. Döbbenet. 1 Sámuel 7. 1 Sámuel 7. Szóljatok, ha ott vagytok. És eljövének a Kirját Jerámibeliek, és felvitték az Úrnak ládáját, és bevitték Abinádáb házába, mely a dombon vala, és Eleázárt, az ő fiait az Úr ládájának őrizésére rendelék. És lőn, hogy attól a naptól fogva, amelyen Kirját Járénban hagyták a ládát, sok idő eltelik, tudnélik 20 esztendő. És Izraelnek egész háza siránkozik az Úr után. És szerintem most ez folyik. Annyira jól látunk mindent. Annyira mindent tudunk, de nem csinálunk semmit. Annyira megmondjuk, hogy mi hogy van. De a siránkozás kevés, mert telnek az évek. A saját életedben, és lehet, hogy már otthon többször eldöntötted. Na, a mai naptól kezdve megújulok, helyreállok, helyrehozom a kapcsolatomat az Isten szellemével. És még most se történt semmi. Az ördög meg örül. Ne teljen további 20 esztendő. Higgyétek el, akkor Isten néz egy másik generációt. Én nem akarom meghosszabbítani ezt a korszakot, amíg az Úr eljön. Én ezért beszélek erről, remélem értitek, azért beszélek a dicsőséges egyházról, hogy az Aratás gyülekezetében mindenki elhiggye ezeket az ígéreteket, és beálljon Krisztus szolgálatába, hogy tudja, hogy mire hívta el Isten. És azt mondom, el tudom hinni, és ezt bátorításként szeretném nektek mondani. Hallottam egyszer egy bizonyságot a gyülekezetről, hogy hosszú éveken keresztül, de nagyon sokáig. Iszonyú, mindig ilyen kevesen voltak. 10-20 ember, még kevesebben, mint mi. De hűségesek voltak az Úrhoz. És már többen mondták, hogy hagyják abba ezt a munkát. Ez semmi értelme. Heten, nem tudom, te melyiket mondod, jó, akkor legyen ez. Heten voltak. És nem tudom hány év múlva, de ilyen brutál szám, 10-valahány. Jött egy áttörés, és rengetegen, 1000-valahány főre fölnőtt a gyülekezet. Egyik napról, másikra, szép lassan. Tudjátok, miért félünk a létszámtól? Mert félünk a sok rossz hírtől, a meg a gyülekezetek miatt. Én nem akarok meg a gyülekezetet. Távol álljon tőlem. És már tudjuk, már kielemeztük a hibákat. Én azt szeretném, hogy Isten dicsősége köztünk legyen, és növekedés történjen, és minél több pogány ember megtérjen, bejön a gyülekezetbe, meglássa, hogy mi folyik itt. Itt van a Szentléleknek a jelenléte, hogy valaki nyelveken szól, profétál, és leessen, és itt az Isten félelemtől leessen a földre, és meglássa, hogy kicsoda Isten. A legkisebb 1000-re tud nőni, az az ígéret. Azért beszélek ezekről, mert ehhez hit kell. Természetes közökben nem tudsz erről beszélni. Biztos vagyok benne, én nem tudom, hogy Isten mennyire akarja megnöveszteni a gyülekezetet. Alival erről beszéltünk ma. Mind a ketten megegyeztünk abban, hogy növekedést akar az Úr a létszámban is. A bensőnkben ez van most már. Nem nagyon foglalkoztunk ezzel, nem ez volt itt a lényeg, de belül érezzük, hogy az Isten áttörést akar ezen a területen is. Isten növekedés adó Isten. 20 év telt el, és csak siránkoztak, és a siránkozásból semmi nem lesz. Sokszor mondjuk, hát majd Isten kegyelme csinál valamit. Nem mindig. Addig, amíg nem talál olyan embereket, akik valódi tanítványok, akiken keresztül nem tud helyreállást, megújulást hozni az egyházba. Nézzétek meg Józsuét. Ott volt Mózessel a sátorba. Ott volt Isten jelenlétében, mindene volt a sátor. Sátorlakó volt Mózessel együtt. És megkapta Mózesnek az elhívását, hogy folytassa azt az elhívást. És mikor Mózes meghalt, nem volt ideje gondolkodni, hogy mit csináljon, hanem Isten azonnal munkába állította őt. Lesz ilyen. Higgyétek el, lesz ilyen, amikor hirtelen majd munkába fog állítani az Úr olyanokat, akik még nem voltak munkába. Meg fog történni. És tudod mit? Azért, mert nem a te emberi erőd lesz benne, hanem az Istennek az ereje, és képes leszel. Fog szólni hozzád Isten bátorításokat, proféciákat, ne félj, veled vagyok, de át fogsz törni, amen? Isten ilyen Isten. És átmentek a Jordánon, nézd csak meg, 5 Mózesben van, azt hiszem, Józsué után, vagy 5 Mózes után, na igen, 5 Mózes Józsué könyvében, a Józsué 1-ben olvashatod, ugye elmondja Isten neki az ígéreteket, neki is nagy dolgokat mondám. Értsetek meg, hogy Isten nem tud kicsit mondani. Ami emberi gondolataink hozzá, most már látjátok, annyi ígét felolvastam, ami erről szól. Nem tud kicsiben gondolkodni. Ez döbbenet, mert néha azt mondjuk, hogy hó, ez mennyire büszke ez az ember, vagy milyen, hol jár, és közben nem értjük, hogy esetleg Isten egy magasabb szintre akarja őt vinni, és az a problémám, hogy meg vissza akarom húzni, mert én nem vagyok ott. És kiakadok, hogy ez az ember már hol tart. Minden helyet, amelyet talpatok érint nektek, adtam. Ennél nagyobbat nem mondhatott. Tehát nem mondjátok azt nekem, hogy Isten nem mond nagy dolgokat. Ahová teszed a lábadat. Amiképpen Mózesnek szóltam. Megkaptam Mózes elhívását. Pusztától a Libánonig fogva, nagy folyóvízig, az Eufrátesz folyóig, olyan, mint amikor Ábrahámot hallanám, hogy tárja föl előtt először a látást. Értsétek meg, a látásról beszélek. Látás által imádkozatok, látás által bibliázatok. Látás által. Megmutatja a képet, hogy te ahhoz nőjél föl. Tehát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy megértsd rendesen. Tulajdonképpen az ígéreteket kell kitűznöd az élet céljainak. A keresztény embernek az élet célja az ígéretek. Nem az az ígéret, amit ő talál ki, hanem amit Isten mondott meg. És akkor rendben lesz minden. Azokat az ígéreteket veszed el a Bibliából, amit Isten az egyháznak mond, vagy a te életedre. Az ígéretek mozgósítják a hitet. Kellett, hogy tehát a szellemünk úgy van megteremtve, hogy a láthatatlanból él. ha nem kap láthatatlant, természet felett itt az igéből, előbb-utóbb be fog állni, megrekedés lesz a bensődbe, hidd el. A szellemed arra van teremtve, hogy a Szent Szellemmel kapcsolatban legyen, hogy azokat a dolgokat lássa, amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek a szíve meg se gondolt. Az emberi elméd nem látja ezt, csak a nyomort, a problémákat, hogy mi rossz. Azért mondtam a szabályokat, értsétek meg. Remélem nem értettek félre, az a magasabb mennyei pozíció már nem a szabályokat látja, hanem a célt. És a szabály igazából csak egy út, hogy oda eljutsz, de nem azt látod ott, hanem már azt látod, kikerül, azt látod, és mivel azt látod, ezért mész át a szabályokon, a feltételeken. Ezért mondtam az elején, hogy figyeld meg az igében, a Biblia tanulmányozásodban, hogyha szeretnél növekedni, hogy az ígéreteket imádkozod, vagy a feltételeket általában. Mi ragadja meg a szemedet? Ha csak az ígéret, és csak azt látod, az is rossz, mert akkor egyszerűen elcsúszhatsz. Mert neked figyelni kell a mennyei elhívásod, de az elején már direkt leszögeztem. Ne, bejöttetek a zsákutcába, tehát én nem beszélek hülyeséget, mert már tudod, nagyon jól, hogy szent nemzet, vagy megtartásra való nép, vagy nincs helye a bűnnek. Nincs helye a bűnnek. Én erről nem beszélek, mert alap. Hanem egyszerűen látod ezt a mennyei képet, látod azt a dolgot, és egyszerűen könnyű lesz szentségben lenni. Könnyű. Könnyű lesz szentségben lenni. Higgyétek el, én nem akarok így picit magamról beszélni, de mindegy, hát én is 18 éves koromban tértem meg, és egyszerűen radikális megtérésem volt. Világban voltam, szórakoztam, hirdették az igét nekem. Kaptam egy szembetegséget, és azt mondták, hogy lehet, hogy megvakulok az egyik szememre. Tehát eddig hirdették az igét, de igazából egy fiú hirdette nekem az igét, és azon gondolkodtam, hogy hát meghallgatom, mert nincs barátja, hát ha elmondja nekem is akkor. Tehát ilyen motivációval hallgattam az igét. Többször mondta az igét, így és úgy. És ezt csak kaptam egy szembetegséget a szememre, és azt mondta a doki, hogy lehet, hogy megvakulok fél szememre, és akkor nagyon megijedtem. És akkor életem először a munkahelyemen imádkoztam, Isten, nem azt, annyi eszem nem volt, mert nem volt kijelentésem, hogy gyógyíts meg. Azt imádkoztam, hogy ha te létezel, küldd el azt a fiút az irodámba, és akkor hiszem, hogy te létezel. És egy olyan fél óra eltelt, és jött a srác, hogy Isten szólt, hogy jöjjön. Ledöbbentem, nem volt senki a munkahelyen, az irodában. Ott kell az a persze, hogy kell. Nagyon kell. Hogy ne kéne. Kell az úr? Persze, hogy kell. Megtértem, stb. Éreztem, hogy Isten ereje átjárta a testemet. Először rögtön a természet felett Istennel találkoztam. Ezért is lehet, hogy talán nem nehéz nekem ebben hinni. De éreztem, hogy egy elektromos erő végigment a testemen, hátraestem a székre, és tudtam, hogy Isten van. Azért, mert a teológiád nem lehet természetes. Mennyei teológiádnak kell lenni. Természetfeletti találkozásról beszélt Péter és János. Láttuk az atya egyszülöttjének a dicsőségét. És aztán erről fogsz tudni beszélni, hogy volt egy valódi találkozásod. Amen? Találkoztam a názareti Jézus Krisztussal, a dicsőséges Istennel, és ezt tudtam. Nem volt már kérdés számomra, hogy kit kövessek. Azonnal, abban a pillanatban megtértem. Mindent kidobtam. Soha többé nem jártam a bűnben. Soha semmi nem érdekelt. Csak Isten, csak a gyülekezet. Mert elhívott Isten, volt kinyilatkoztatásom, ki a felkent. Soha nem kellett küszködnöm a bűnökkel. Igen, lehet, hogy szükségben tértem meg. De Isten látta a szívemet. Miért? Mert akit eleve ismert. Eleve elhívta, eleve ismert engem. Tudta, hogy milyen vagyok, hogy meg fogok térni. És megigazít, és megdicsőít. Amen. Mert Isten előre látja, hogy kit hogyan fog megtalálni. A dicsőség az Úrnak. És nézd meg ezt a képet, fölvinyolanyozza neki a pusztától a Libánonig, mindent neked adok. Nem áll meg senki előtted, amit Isten mond, abba kell hinni. Nem áll meg senki előtted, életed minden idejében, amiképpen Mózessel vele voltam, veled is vele vagyok, stb. Légy bátor, igen erős. Megadja neki a kulcsot, hogy az ígéről gondolkodjon éjjel és nappal, erről legyen affinitása. Ez a titok kulcsa, az igében való elmélkedés, ugye, mormogás, ugye beszéltünk, mormogás az Istennek az igéjén, olvast, mormogd, ebben higgyél, akkor leszel jó szerencsés, ne félj, légy erős és bátor. Amen. És utána azt olvassuk, hogy azonnal, hát most neked kell vezetni az Isten népét a Jordánon keresztül. Beviszi, és nézd meg, lapozza 3 hétbe. A papoknak is szólt Józsué mondván, vegyétek fel a frigyládát, és menjetek át a nép előtt. Felvevén azért a frigyládát, és mennek vala a nép előtt. Az Úr pedig mond a Józsuének, e napon kezdelek téged felmagasztalni. Az egész Izrael szemei előtt, hogy megtudják, hogy amiképpen vele voltam Mózessel, te veled is veled leszek. Amen. Isten bizonyságot fog tenni emberek mellett, mert szükséges. Szükséges, hogy Isten kiemeljen, emeljen a magyar nép között is olyan embereket, akik mellett bizonyságot fog tenni, hogy vele van. Ehhez lesz mellettük természetfeletti jelenlét, természetfeletti kenet. Ez végig így van a Bibliában. Végig az Új Szövetségben is ez történt, az Ószövetségben minden felkent mellé. Azt mondja, azért teszem ezt, hogy meglássák, hogy veled vagyok, és ezért fölemel Isten. Ez a célja a felemeltetésnek. A felemeltetés célja mindig az, hogy Isten dicsőjön meg. Amen. Ahogy az 5 Mózes 28-ban most jutott eszembe, hogy gondolkodtam, amit megemlítettél, az 5 Mózes 28 áldásain. Ugye, az 5 Mózes 28 áldásai, ugye, Isten népéről szól. Mi már, ugye, Isten népe vagyunk. Ne mondjátok azt, hogy nem. Fölolvastam az 1 Péterbe, hogy most már az ő népe vagyunk, kegyelmezettek. Tehát, hogyha valaki, semmi probléma nincs azzal, ha onnan valaki valódi rémát kap, ismétlen valódi rémát, hogy Isten kinyilatkoztatja neki az igét. Az egészet természetesen nem tudod átvenni úgy, ahogy van, nem ragadhatsz ki igét a szövegkörnyezetből, ezért mondtam azt, hogy az ígéreteket imádkozd, azt imádkozd, ami a tied. Az egyházzal kapcsolatban bármelyik ígéretet imádkozhatod meg neked, sőt, imádkoznod kell az egyházért. De a többi ígéretekből, amik ott vannak, át kell tudnod venni, amit Isten neked adott. És az 5 Mózes 28-ban nagyon érdekes egyébként, hogy ebből látjátok meg, hogy mi az áldásnak a célja az 5 Mózes 28-ba. Egyébként nézzétek meg az 1-től 14-ig terjedő versből, csak az áldásokról beszélek. Csak 3. Csak Lalinak mondtam ma, hogy gondolkodtam ezen, Lali, hogy az 5 Mózes 28 áldásaiban csak 3 igevers van, ami azzal kapcsolatos, ami nem anyagi, materiális jellegű. Az egyik az, hogy megszalasztja előtted a te ellenségedet, akik reát támadnak az úton. 7 úton futnak előled, a másik úgy, hogy felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdött neked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait és az új útjai jársz, és megérti majd a fölnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetsz. És tulajdonképpen ezzel a 9-es verssel tudnám megmutatni, hogy Istennek mi a célja az áldásokkal, hogy az ember úgy helyre kerüljön, azért, hogy meglássák az Isten dicsőségét. Értsétek meg, azért tesz. Azért emel ki Isten embereket, meg azért emel ki a Bibliába is, hogy meglássák Isten dicsőségét. Most nem akarok belemenni, de rengeteg ígét tudnék mondani a krónikákból, hány csomó ígéről, hogy a csodák, a hatalom, a tekintély által is meglátta a világ, hogy Isten velük van. Itt, amit neked most csak meg kell jegyezni, nem megyek ebbe az 5 Mózes 28-ba bele, de az biztos, hogy simán ebből is kaphatsz rémát, ha valóban az Úrtól van. De amit akarok mutatni, hogy az Úr felkészít magának szent néppé. Mit jelent ez? Ez az egyház, amit mondtam. Itt az egyházról szól, hogy szent népé fog téged fölemelni az Úr, ahogy mondtam, királyi papság, megtartásra való nép. Isten akarata ez, és tudod mi? Ez a felemeltetés. Ez az identitás, hogy felkészít téged magának szent népé, amiképpen megesküdött neked az Úr, ha megtartod az Úrnak a te Istenednek parancsolatait, és az ő útjain jársz, és figyelj, és megérti majd a fölnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetsz, és félnek tőled. Az egyháznak növekednie kell. Az egyház az egy világító oszlopnak kell lennie. Az egyház nem maradhat kicsi, nem maradhat olyan, ahol nem működik Istennek a dicsősége. Előbb-utóbb meg kell jelennie Isten hatalmának a gyülekezetben, a nép között. Amen! Ez történt az Abcselben is. Terjedt az ige, terjedt Isten evangéliuma, ment egy gyógyítás, hírük volt. Nem ismertek közéjük elegyenleni, mert ott voltak a csodák, a jelek közöttük. Ez a felemeltetés, a szentség, hogy Isten először szent népé tesz, és minden áldást azért ad, hogy ő megdicsőjön. Hálával áldozzál az Úrnak, és hívj engem segítségül a nyomorúság idején, megszabadítalak téged, te pedig dicsőítesz engem. Mi a cél? Hogy minden dicsőség neki menjen. És higgyetek el, tényleg létezhet ez az állapot, és itt a magyar mentalitás, ez a magyar, ez a kicsinyes mentalitás, hogy az emberek irigyek a másikra, vagy visszahúzzák ez a rák effektus a kis izéjükbe, mi ez a hálójukba, meg a vödörbe. Szentségben élsz, és valóban szereted az Urat, ezek a dolgok tényleg már nem azt fogják neked jelenteni, hogy neked van valamid, hanem hogy az Isten megdicsőül. Megdicsőül az Isten, ahogy prédikálok. Megdicsőlök az Isten, ahogy a munkahelyen beszélek az evangéliumról. Ahogy a testvéremet bátorítom, vigasztalom. Az egyház olyan nép, amit Isten természet fölötti módon az ő céljaira hívott el. Ha már ezt megjegyzed, hogy a célok mennyeiek és természet felettik, az már kicsit helyre rázza az embert. Mennyi atyám, köszönöm neked, hogy te megszólítasz bennünket, Uram. És növekedésre hívsz el bennünket, és igazi tanítványokat hívsz el, akik olyanok lesznek, mint a mesterük, tökéletesek. Akik hívhatják a te segítségül, a te kegyelmedet a változásra. Uram, imádkozok azért először, hogy a szeretetünk fokát erősítsd meg, Uram. Uram, sok a nyomás, sok a teher, de azért imádkozom, hogy ezek alatt a terhek, a nyomások alatt, Uram, megláthassuk a te szeretetedet, Uram. Tudjátok, mit mond az Úr? Kedves vagy, a szemeimben becses vagy, és szeretlek. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, szeretlek. Így szól az Úr, és hiszem, hogy Izsaiás 43 vagy bátorítás. Kedvesek vagytok, becsesek vagytok, értékesek, és szeretlek. Isten azért adta oda a fiát, mert szeret minket. Kiválogatott már a teremtés előtt. Elhívott bennünket. Nem lesz semmi baj. Amen. Mondom nektek, ne aggódjatok. Nyugodjatok meg Isten jelenlétében. Ő látja már, hogy mivel fogunk átváltozni, higgyétek el.